A Vállalatok és Piacok című műsort az Inforádió gazdasági magazinját hallják. A mikrofonnál a szerkesztő Kalapos Mihály. Adásunk tartalmából. A hazai GDP az első negyed évben 1,7%-kal felülmúlta az előző évi adatokat. 203 milliárd forint nettó árbevétellel zárta 2026 első negyedévét a 4iG csoport, amely 18,4%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. A tejterméktanács szerint fontos lenne, hogy a közétkeztetésbe több hazai tej, illetve tejtermék jusson el. A kiskereskedelmi forgalom 3,6%-kal nőtt áprilisban az egy évvel korábbihoz képest, és 1,2%-kal kisebb volt a márciusinál. A babaváró hitelt felvevő ügyfelek 1/5-énél nem teljesült a gyermekvállalási feltétel, ezért mintegy 25 ezeren milliós büntetésre számíthatnak. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban, tartsanak velünk! A hazai GDP az első negyed évben 1,7%-kal felülmúlta az előző évi adatokat. Az előző negyed évhez képest a gazdaság teljesítménye 0,8%-kal bővült. Elsősorban a szolgáltatások és a fogyasztás húzta felfelé a gazdaságot, de az ipar is hozzájárult a növekedéshez, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Várkonyi Gyula Madár Istvánt, a portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét kérdezte.
Ez a 0,8%-os negyedéves alapon számolt növekedés, illetve az 1,7%-os is, bár nem tűnik óriásinak, de azért mégiscsak az előző negyedévekhez képest ez egy kifejezett élénkülést mutat, és kíváncsian vártuk mi is azt, hogy mi lehet ennek az oka. Alapvetően azt lehet mondani, hogy a legfontosabb elem az lehet, hogy egy választás előtti negyedév mindig hoz némi élénkülést, ugyanis ilyenkor több olyan tényező is van, ami beindítja a gazdaságot. Ezek elsősorban a háztartások fogyasztásához kötődnek, ami tipikusan a szolgáltatásokat húzza fölfele, illetve most láttunk egy nagyon különleges vegyes szolgáltatási területet is, amelyik nagyon fölpörgött, ez a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység elnevezésű szolgáltatás csoport. Itt volt egy nagyon impresszív növekedés az első negyedévben. Ez valószínűleg különböző állami megrendelésekhez, piackutatáshoz, reklámtevékenységhez, egyéb típusú választási aktivitáshoz kötődhetett, és ez alapján azt mondhatjuk, hogy valóban több tényező alapján is, elsősorban azért itt a választás előtti kiköltekezés és egyéb típusú aktivitás hatását véljük felfedezni ebben a dologban, ami talán emellett jó hír, hiszen azért ez valószínűleg emiatt ideiglenes lehet, hogy azért éledezik az iparunk, és végre a beruházási szektor is legalább nem zuhan, hanem stagnál, ami azért a növekedés összetétele szempontjából mindenképpen pozitív.
Ami nagyon gyengén teljesített, az építőipar, illetve a külkereskedelmi mérlegünk is rontotta a számokat.
Így van, az építőipar esetében elsősorban arról lehet szó, hogy rosszul indult az év az időjárási hatások miatt. Alapvetően az építőipar most már évek óta egy rendkívül cikcakos pályát fut be, aminek hát még szinte a trendjét is nagyon nehéz megfogni. Tavaly éves alapon egy némi minimális növekedést már láthattunk, de azért összességében azt lehet mondani, hogy az építőipar kilátásai meglehetősen ellentmondásosak, talán most majd az uniós támogatások fölfutása hozhat nekik egy szemmel látható és tartósabb élénkülés, de az inkább csak 2027-től reális. A másik terület az a külső egyensúly, valóban az export sajátos működése. Ugye ezt a havi adatokban is látjuk már egy ideje, hogy miközben az iparban formálódik valamiféle fordulat 3 év recesszió után, ezt nem látjuk az export adatokban, mert pedig az ipari szektor ugye alapvetően exportra termel. Az export viszont esik, még most is az első negyed évben az áruexport kifejezetten csökkent, és ennek az ellentmondásnak a feloldása egyelőre úgy néz ki, legalábbis a KS adatai alapján, hogy úgy tűnik, mintha az ipar egyelőre készletre termelne, és az export egy kicsit halasztódik. Ennek lehet termelési ciklus oka is, de lehet akár az is, hogy egyelőre nagyon gyenge a külső kereslet, azért a világ fejlett gazdasága is sem hasítanak éppen. Ebből az következik, hogy a gazdaságban van egy csomó import igényes tevékenység, a beruházás, ami ugye már nem esik, tehát nem csökken az importja. Az ipari termelés, ami kifejezetten valamiféle reexport célú importot igényel, illetve ami még fontosabb, hogy emelkedik a fogyasztás. más, ami szintén jelentős importot generál. Ezt látjuk a külkereskedelmi adatokban, és látjuk a GDP adatokban is. Ebből viszont az következik, hogy az import már meglódult, az export még nem, és ezért a netto exportunk hozzájárulása a GDP felhasználásához masszívan negatív. Itt ugye a reményünk az lehet, hogyha valóban jól rakta össze a KSH itt a nemzeti számlák tételeit, akkor a következő negyedévekben az export követni fogja az ipar meglódulását, és ott is némi élénkülést fogunk látni, a készletezés elkezd apadni, és helyette az export kezd el növekedni, és akkor a külső egyensúlynak a romlása is visszafogottábbá válhat.
A bruttó felhalmozás is növekedett, ez összefüggésben lehet-e ugyanazzal az évelei osztogatással, amely ugye a fogyasztás növekedéshez vezetett?
Így van, ugye a bruttó felhalmozás gyakorlatilag ez a belső felhasználás szokta jelenteni. Ugye itt a belső felhasználás meg alapvetően fogyasztás és beruházás. Ugye a beruházástól említettem, hogy stagnált, a fogyasztás viszont nagyon dinamikusan emelkedik, és ennek megfelelően a gazdaság belső felhasználása gyorsabban nő, mint maga a GDP, ugye erre is vezetjük vissza a külső egyensúly romlását. Tehát igazából ez nem meglepetés abban az esetben, amikor a lakossági fogyasztás ilyen dinamikusan emelkedik, akkor nyilván ennek egyenes következménye az, hogy a úgynevezett végső fogyasztás és bruttó felhalmozás, tehát ez a belső felhasználása a gazdasági teljesítménynek az gyorsabb ütemű növekedés mutat, mint a GDP növekedés egésze.
Ismerve a számokat és a részadatokat, lehet-e bármilyen következtetést levonni az év egészére nézve?
Ugye itt a tavaly évvégi gyenge GDP adat után mindenkinek nagyon elment a kedve attól, hogy az idei évre erős GDP növekedési előrejelzéseket hozzanak ki, és emiatt igazából ilyen 1,5%-ra húzódott le az éves átlagos GDP növekedésre vonatkozó szakértői várakozásoknak a konszenzusa. Az első negyedéves, vártnál erősebb számok hatására némi javulást azért ebben mondhatunk, hogy a magyar gazdaság 2026-os éves átlagos GDP növekedése már akkor is 1% felett lenne, ha három még számunkra ismeretlen negyed évben a gazdaság egyszerűen csak stagnálna. Ezért azt lehet mondani, hogy azt gondoljuk most, hogy azért a 1,5%-ot meghaladó GDP növekedést most van remény. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy a növekedés szerkezete alapján, az, hogy a választások után várható az egy egyszeri élénkítő hatás eltűnése, illetve az, hogy a hormuzi szoros sokja még csak most érkezik meg majd a világgazdaságba, és a felszabadított uniós támogatások élénkítő hatása pedig csak a jövő évtől várható érdemben. Ezért azt gondoljuk, hogy azért a 2%-os GDP növekedés elérése az idén még mindig az optimista forgatókönyvnek számít.
Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. 203 milliárd forint nettó árbevétellel zárta 2026 első negyedévét a 4IG csoport, amely 18,4%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. A konszolidált nettó árbevétel háromnegyede a távközlési, mintegy 15%-a az informatikai, 11%-a pedig az űr és védelmi ipari divízióból származott. Ősszel nemzetközi kötvénykibocsátást tervez a társaság, a nemzetközi terjeszkedés kiemelt célterülete pedig továbbra is a Nyugat-Balkán. Fekete Péter nemzetközi üzleti kapcsolatokért felelős alelnököt Tatár Tímea kérdezte.
Árbevétel szempontjából a 4IG csoport egy rekord negyedévet ért el, 203 milliárd forintos árbevétellel, emellett ugye a 69 milliárd forintos EBITDA, az közel rekordszint. Hogyha figyelembe vesszük, hogy a tavalyi Q4-es számokban voltak egyszeri tételek, normalizált alapon EBITDA szempontjából is közel rekord negyedév.
Adósság szempontjából hogyan zárták ezt a negyedévet, adósságállomány szempontjából?
Az adósságállomány szempontjából volt egy kis növekedés, és ugye most közel 1070 milliárd a 4IG csoport nettó adóssága. Ennek a növekedésnek a hátterében az állt, hogy ugye 2026 első negyedévében zártunk több olyan tranzakciót, elsősorban az űr- és védelemipar, illetve a IT területén, amik ugye lezárultak, megtörtént ezeknek a finanszírozása, és hát ugye ennek a hatása látszik a nettó adósságállományban. Viszont ezek az akvizíciók, mivel ugye az első negyed év közepe és vége között záródtak, ezeknek a pénzügyi hatása még nem jelentkezik az árbevétel, illetve az EBITDA számokban, tehát ez egy picit torzítja a relatív mutatót.
Ugyanígy a rekordjelzőt használta a második negyedévre is. Mi alapozza meg ezt a jövőbeli trendet?
Hát ugye alapvetően azzal, hogy jelentős számú akvizíciót zártunk az űr- és védelmi iparban, ezért azt gondolom, hogy olyan bázist sikerült kialakítani, amivel az prognosztizálható, hogy a 2026 Q2 az meg fogja haladni, árbevételben, mint EBITDA-ban reményeink szerint, hogy az előző negyedév számait.
Mely ágazatok teljesítettek a legjobban?
Hát ugye jelenleg a Forage csoportnak ugye 4 ágazata van, ugye az IT, a kereskedelmi, telekommunikáció, a nemzetközi digitális infrastruktúra és a űr- és védelemipar. A legjobban továbbra is a telekommunikáció teljesít. Itt van meg az a kritikus üzemméret, az a stabil működés, mind EBITDA, mind free cash flow tekintetében. A második, amit kiemelnék, az a űr- és védelemipar, de úgy ott egy felfutási fázisban van, tehát ennek a felfutásnak a hatása egy kicsit később fog megjelenni a számaikban. Ugye harmadikként az IT is jól teljesített a korábban elindított projekteknek köszönhetően. A nemzetközi digitális infrastruktúra meg ugye jó részt még előkészítési fázisban van, ennek a üzletágnak a számai nem érzékelhetőek a Q1-es számokban.
Mire számítanak a kormányváltás kapcsán? Mennyire fogja befolyásolni így a cég eredményeit? Főleg abból a szempontból, hogy a kormányzati kommunikáció az nem volt feltétlenül mindig pozitív a Forage-val kapcsolatban.
Én azt gondolom, hogy túl korai itt állás foglalni, de mi nem számítunk semmilyen negatív változásra vagy fordulatra. A Forage egy stabil lábakon álló, nemzetközi jelenléttel rendelkező cég, 11 ezer fős létszámmal dolgozik, éves szinten ugye 800 milliárd forintot meghaladó árbevétellel, tehát azt gondolom, hogy látunk mind Magyarországon, mind a régióban, mind más országokban növekedési lehetőségeket is, de mi törekszünk majd a kormánnyal a pozitív együttműködésre, és bízunk benne, hogy ez megvalósul.
A sajtótájékoztatón nem csak visszafelé néztek, hanem előre is, és az egyik fontos hír talán az lehet, hogy ősszel nemzetközi kötvénykibocsátásra készülnek. Mi adja erre a lehetőséget, illetve milyen terveik vannak majd az így beérkező forrásokkal?
2026-ra érett meg ennek a lehetősége. Ugye egyrésztről most áll rendelkezésre 2 éves időtávban ugye a Nemzetközi Könyvvizsgáló által könyvvizsgált beszámolóknak a megléte, és ugye most értük el azt a kritikus üzemméretet, azt a fejlettséget, ami alapján ugye nemzetközi befektetők számára érdekesek lehetünk. Ugye az a tervünk, hogy megnézzük annak a lehetőségét, hogy ősszel tudunk egy nemzetközi kötvénykibocsátás keretében belül forrás bevonni, amelynek a célja részben ugye a meglevő telekommunikációs területen levő hitelek újrafinanszírozása, illetve további növekedési lehetőségeknek a finanszírozása.
Fekete Pétert, a Forage csoport nemzetközi üzleti kapcsolatokért felelős alelnökét hallották. A dömpingáras termékekkel szemben nehezen tudja felvenni a küzdelmet a hazai tejágazat. Nagyon fontos lenne, hogy a közétkeztetésbe több hazai tej, illetve tejtermék jusson el, és hogy az iskolatej program is megújuljon. Erről beszélt az Inforádiónak a Tejtermék Tanács ügyvezető igazgatója. Harc Zoltánt kérdeztem.
A tavalyi év végén kezdődött Európában egy kellemetlen piaci helyzet, amit nyerstej túltermelésnek köszönhető, és ennek a túltermelésnek következménye volt a nagyon-nagyon komoly áresés. Ugye a magyar tejpiacról köztudott, hogy mind alapanyag, mind késztermék tekintetében rendkívül kiszolgáltatottak vagyunk az európai piacnak. Nagyjából 40-45 kamionnyi nyers tej hagyja az országot naponta. 1 millió kilogramm nyers tejnek felel meg ez a mennyiség körülbelül naponta, és ez a tejmennyiség többnyire a feleslegek, vagy azonnali piacon, vagy spot piacon, ki hogy nevezi, keresi a helyét, ahol bizony szembe jön az európai felesleg. Rendkívül nyomott áron tudjuk értékesíteni ezt a tejfelesleget. Európa óriási lendületben termel még mindig. Ez az egyik probléma, másik gond az, hogy a késztermékek piacán is találkozunk egy rendkívül nagy kitettséggel. Ugye vaj, joghurt esetében szoktuk mondani, hogy a polci kínálat 60-70%-a import. Korábban azt szoktuk mondani, hogy minden második kilogramm sajt import a polcokon, most már itt is romlott az arány. Tehát ezek a késztermékek szintén úgy kerülnek Magyarországra, mint európai felesleg. és hát rendkívül nyomott áron, ugye erre szokta a szakma azt mondani, hogy dömpingáros termékek érkeznek az országba. Tehát egy olyan kellemetlen piaci helyzet, amikor a kiszolgáltatottságunk az nagyon-nagyon fáj.
Mit várnának el a magyar kormánytól, hogy könnyebb legyen a helyzete a tejágazatban dolgozóknak?
Nagyon nehéz ebben a helyzetben rövid távú megoldásokat találni, hiszen itt nem olyan a helyzet, hogy mondjuk egy támogatás bármit megoldana. Ezért a realitás talaján maradva ugye nagyon fontos lenne, hogy a közétkeztetésbe több termékünk juthasson el. Többen többféleképpen értelmezik a közétkeztetésben naponta étkező honfitársaink számát, de egy óriási felvevő piac, és ez a közétkeztetés, ez pillanatnyilag nagykereskedők látják el, és ezek a nagykereskedők tisztelet a kivételnek alapvetően az olcsó külföldi terméket viszik be a közétkeztetésbe érthető okokból. Senki nem szeretne többet fizetni az ebédért vagy a reggeliért. Mi ezen a területen szeretnénk egy előrelépést, hogy legalább legyen esélye a magyar tej és tejtermékeknek bejutni a közétkeztetésbe, hiszen azt szoktuk mondani, hogy ez a közétkeztetés, ez azért részben vagy egészben hazai adófizetői forintokból van fenntartva. Tehát ez a közétkeztetés, ami segítene a feleslegek levezetését, amely most a feldolgozóknál jelentkezik, tényleg nem tudják hova tenni a feldolgozók a feldolgozott tejtermékeket. Fontos lenne, hogy az iskolatej programba is némi életet leheljen az új kormányzat, mert nem csillog ez a program úgy, mint ahogy régen szokott. Ugye Európában van egy felesleg, ahogy említettem, és ez a tejfelesleg keresi az útját különböző piacokra, és bizony így a balkáni, nem Európai Uniós tag országoknál azért látunk némi akadályoztatását a kereskedelemnek, hogy óvatosan fogalmazzak, itt különböző feleslegesnek tűnő adminisztratív akadályokat görgetnek elénk a nem EU-s tagok. Ennek se ártana egy kis könnyítés, de azt gondolom, hogy amíg Németország, Lengyelország, európai északnyugati tejtermelői régiói nem lassítanak, addig sajnos ez a válság el fog húzódni.
Harc Zoltánt, a Tejterméktanács ügyvezető igazgatóját hallották. A kiskereskedelmi forgalom naptárhatástól megtisztítva 3,6%-kal nőtt áprilisban az egy évvel korábbihoz képest, és 1,2%-kal kisebb volt a márciusinál, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát kérdeztem.
Igazából ezekben a számokban olyan nagyon nagy meglepetés nincs. Kezdjük talán azzal, hogy miért csökkent havi alapon a forgalom. Ugye a március az nagyon erősre sikerült, akkor havi alapon 1,8%-os, még éves alapon 8,1%-os volt a növekedés. Hát azért ez egy szokatlanul nagy szám. Ebben a választásokhoz kapcsolódó osztogatásoknak mindenképpen volt szerepe. Ami egy részének a hatása már nyilván kifutott, elköltötték, nem jelenik meg annyira az adatokban, tehát ennek köszönhető ez a havi alapú csökkenés. Éves alapon viszont ez a 3,6%-os növekedés azért nem rossz, ez egy fenntartható növekedésnek tűnik, ebben azért szerepe van az elmondottakon kívül a reálbérek érdemi növekedésének, amiben ugye két tényező játszik szerepet, egyrészt az, hogy a nominális bérek is nőnek, másrészt, hogy egy alacsony inflációs környezetben vagyunk.
Mi növekedett leginkább, illetve mi a helyzet az élelmiszerboltokkal?
Leginkább az üzemanyagok vásárlása növekedett, itt éves összevetésben egy 9,1%-os bővülést mért a KSH. Hát az előző hónapban ez 20,6% volt, tehát ahhoz képest kisebb a növekedés, de hát azért még mindig látjuk, hogy jelentős, és nyilván nem ennyivel többet autókáztunk, hanem egyrészt olcsóbb volt az üzemanyag, mint a környező országokban a védett ár miatt. Másrészt pedig lehetett még most is egy pánikvásárlás, ami ugye márciusban nagyon erősen jelen volt, hiszen a barátságkőolajvezeték még a hónap egy részében nem működött. Az iráni háború pedig azért az olajárakban okozott egy emelkedést. Az élelmiszerboltok forgalma 3,4%-kal bővült. Hát ez nem egy rossz növekedés, de nyilván itt azért egy 10%-os növekedést nem fogunk látni, nem tudunk ugye sokkal többet enni, esetleg jobbat tudunk vásárolni. Ugye amikor magas volt az infláció, akkor kerestük az olcsóbb termékeket, most már talán van egy kicsit tér a drágább termékek vásárlására.
Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. A babaváró hitelt felvevő ügyfelek jelentős részénél, egyötödénél nem teljesült a gyermekvállalási feltétel, ezért mintegy 25 ezeren milliós büntetésre számíthatnak. Olvasható a Bank 360 elemzésében. Szabó Gergő Vrazsovics Ritát, a portál szakújságíróját kérdezte.
A Magyar Nemzeti Bank fél évente beszokott számolni a pénzügyi stabilitási jelentésében arról, hogy a babaváró hitelszerződéssel rendelkezőknek hány százaléka lehet bajban, amiatt, mert nem teljesítették időben a gyermekvállalást. 2 évvel ezelőtt az előző kormány még adott egy 2 éves haladékot azoknak, akik 2019-ben vették fel a kölcsönt, és még nem teljesítették a gyermekvállalást. Ez a 2 éves határidő 2026. június 30-án, tehát néhány héten belül fog elvileg lejárni. Ez egyben azt jelenti, hogy egyszerre az első 2 év igénylőinek jár le most az 5 éves, illetve a meghosszabbított határidő. A jegybanknak az adatai szerint jelenleg közel 25 ezer szerződés érintett most ebben, tehát ők azok, akik még nem teljesítették a babaváró hitelnek a gyermekvállalásra vonatkozó feltételét. Körülbelül 182 milliárd forint értékről van szó. Ez egyébként a teljes babaváró hitelállomány tekintve nem annyira jelentős, illetve azt tudni érdemes, hogy a 182 milliárd forintból is mindössze 43 milliárd forintot minősített sérülékenynek a Nemzeti Bank, ami a teljes hitelállománynak az 1,8%-a.
Lejár hamarosan a határidő. Ez milyen következményeket, terheket ró a hitelt felvevőkre? Mivel kell szembesülniük? Milyen összegeket kell visszafizetniük?
Akik nem teljesítik a gyermekvállalásra vonatkozó feltételt, azoknak visszamenőleg ki kell fizetniük az eddig igénybe vett kamattámogatást. Ennek az összege alapvetően attól függ, hogy pontosan mikor írták alá a hitelszerződést, hiszen minden hónapban egy meghatározott referencia kamat alapján számolják a bankok ezt a kamattámogatást. A Bank 360 az első hónapban aláírt szerződéseknél számolta ki ezt az összeget. Ez körülbelül valamivel több mint 3,5 millió forint lehet azoknak, akik az elmúlt 7 évben, tehát az első hónaptól kezdődően nem tudták teljesíteni ezt a feltételt. Azok valamivel jobban jártak, akik például egy évvel később vették fel ezt a kölcsönt, mivel akkor alacsonyabbak voltak a referenciakamatok. Lehetséges, hogy mondjuk ez a visszafizetendő összeg valamivel több mint 2,5 millió forint lesz, de az biztos, hogy azokra a családokra ez majd nagy terhet fog róni, akiknek ezt a büntetést ki kell fizetniük.
Milyen határidő áll majd az ügyfelek rendelkezésére?
A rendelet szerint 120 nap áll rendelkezésre ennek a visszafizetésére, viszont van arra lehetőség, hogyha ezt a jövedelmi helyzet vagy az élethelyzetük lehetővé teszi, akkor be lehet adni egyfajta méltányossági kérelmet. Ez feljogosíthatja őket arra, hogyha ezt a kérvényt elfogadják, hogy részletfizetéssel is tudják rendezni ezt az összeget.
Mondjuk ki a feltétel teljesítése nem más, mint hogy megszülessen az a vállalt gyermek, akit szeretett volna a család, és hát aki mondjuk ki feltétele volt a babaváró hitelnek. Milyen olyan mentesítő körülmények, lehetőségek voltak, vannak, amik összefügghetnek a gyermekvállalással, akár egészségügyi okok, amik mentesíthetik a következmények alól a párokat, a szülőket, a hitelt felvevőket?
Itt több okról is lehet beszélni. Egyrészt vannak olyan párok, akik ugye mindent megtesznek azért, hogy gyermekük szülessen, és sajnos mégsem sikerül valamilyen oknál fogva. Itt alapvetően az egészségügyi rendszerben azokat az igazolásokat kell összegyűjteni, és majd beadni, amelyek erre vonatkoznak. Itt arra gondolok, hogy például valaki kapott hormonkezelést, vagy esetleg volt neki már több beültetése, akkor ezeket nyilván, hogyha igazolja ezeknek a próbálkozásoknak az eredményét, akkor nyilvánvalóan tudnak kapni mentességet, illetve az is számít, hogy esetleg valakinek már mondjuk volt sikertelen terhessége, ez is eredményezheti azt, hogy ők mentességet kapjanak, de ezeket minden esetben igazolni kell.
Frazsovics Ritát, a Bank 360 szakújságíróját hallották. Ezzel a Vállalatok és Piacok című műsorunk véget ért. Meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az infostart.hu weboldalról. Most búcsúzik a szerkesztő, Kalapos Mihály.